Az első világháború befejeződése után Magyarország déli határainál egy olyan délszláv államalakulat jött létre, amely a klasszikus orosz pánszláv hatalmi elképzelések között szerepelt, viszont erre az időszakra, tehát 1918-19-re a klasszikus orosz állam már nem létezett helyette, ott volt a bolsevik Oroszország, amely mindenfajta ilyen típusú törekvést ellenzett és nem szerepelt a külpolitikai célkitűzései között. Ugyanakkor a két világháború között Európa közvéleménye a délszláv terroristák működéséből tudhatta azt meg, hogy mit is jelent ez a probléma valójában. Tulajdonképpen mikorra derült az ki, hogy a délszláv egység az egy fikció?
Azt lehet mondani, hogy nagyon hamar kiderült, már az állam megalakulásakor, sőt, már a megalakulásról folyó tárgyalásokon két egymástól gyökeresen eltérő koncepció ütközött. Egyik részről ott volt a hagyományos szerb elképzelés, amely egy délszláv államot, természetesen Oroszországra támaszkodva szeretett volna létrehozni, de ez nem volt igazából délszláv egység, a hagyományos szerb nemzeti gondolat szerint inkább egyfajta nagy Szerbia volt. A másik oldalról állt a szlovén és horvát elképzelés, amelynek 19. századi gyökerei vannak, és ez valóban egy egységes délszláv államot képzelt el, de természetesen föderatív alapon.
Nincs abban egy sajátos ellentmondás, hogy az orosz állam eltűnése után mintegy jött létre ez az államalakulat, hiszen ez a klasszikus orosz törekvések között szerepelt, és ezt végül is nyugati hatalmak hagyták jóvá.
Az oroszok szerepét nagyon hamar átvették a franciák. A Franciaországnak volt egy olyan koncepciója az egész térségre, tehát a Baltikumtól az Adriáig terjedő térségre vonatkozóan, hogy középerős ütköző államok láncolatát hozza létre. Ez az egyik Lengyelország, Csehszlovákia, Nagy-Románia, illetve hát ez a Jugoszlávia. Ebben a sorba illett bele, tehát maga a délszláv állam is, ezért 1917-18-tól kezdve a franciák erőteljesen támogatták a délszláv egységet. Ez a szerb elit nem volt hajlandó hallani sem a föderációról. Egy meglehetősen erős centralista modellt javasolt, és ezt sikerült keresztül vinnie az 1921-es alkotmányban, a Szentvid napján, a koszovói csata emléknapján elfogadott alkotmányban, ebből hiányoznak a föderáció elemei. Ennek az lett a következménye, hogy Belgrád gyakorlatilag magához ragadta a hatalmat az új országban, tehát a szerbiai politikai elit hegemon szerepet kapott, és ezért voltak ezzel elégedetlenek a többiek.
A második világháborúban Szerbia, illetve a szerb-horvát-szlovén királyság konfliktusos térséget jelentett. Feldarabolódott, ugye létrejött egy önálló horvát állam, és egy olyan német támogatást vagy jóváhagyást élvező szerb állam jött létre, ami gyökeresen különbözött az azt megelőző időszak államától is. Hát ez ugye a magyar történelemben is szerepet játszott, hiszen jól tudjuk, hogy Teleki Pál miniszterelnök öngyilkosságához vezetett.
Az az igazság, hogy az 1941-es fölbomlás az természetes következménye volt a két világháború közötti Jugoszlávia belső állapotainak. hiszen tulajdonképpen 1929-ben Sándor király diktatúrával tudta csak megakadályozni az országnak a széttúlását.
A titói program, ha összehasonlítjuk a 41 előtti Jugoszláviában erőltetett politikával, akkor azt mondhatjuk, hogy egyrészt elismerte az egyes délszláv nemzetek nemzeti szubjektivitását, tehát nem volt arról többé szó, hogy ők egy egységes, közös délszláv nemzetet alkotnak. Megkérdették a föderációt, ugye ez a régi ellenzék követelése volt Jugoszlávián belül, plusz ehhez természetesen társultak ugye azok a szocialista forradalommal, pánszláv tradícióval összefüggő szimpátiák, amelyek bizonyos pozitív visszhangra megint találtak, hiszen a régi Jugoszláviát sem csak nemzeti államjogi, hanem szociális konfliktusok is feszítették. Most az új berendezkedésre azt lehet mondani, hogy egy föderatív köztársaságként alakult meg Jugoszlávia, tehát valami olyasmiként, ha most eltekintünk az államszocialista buroktól egy pillanatra, ami tulajdonképpen a régi nyugati, tehát horvát-szlovén jugoszlávizmus tradicionális követelése volt, hogy tudnék a délszláv állam az egy föderatív köztársaságként funkcionálhasson. És ebben az értelemben, ha megnézzük, hogy az egyes nemzetek 45 után hogyan hasonlíthatják össze a saját helyzetüket a korábbi időszakkal, tehát mint 41-el szemben, akkor azt láthatjuk, hogy az esetek többségében viszonylag pozitívan jöhettek ki. Tehát például Szlovénia, mint köztársaság először jön létre a történelemben, ha 18 egy rövid pillanatától eltekintünk, mégpedig egy föderatív alakulat autonóm köztársaságaként, amely majdnem felöleli a teljes szlovén etnikai területet. Tehát az előző időszakhoz képest történik egy előrelépés, az más dolog, és ez a később időszakban már ki is fog derülni, hogy ez a konstrukció, ugye a 36-os szovjet alkotmányból átvett mintaként, nyilvánvalóan nem jelenthette a délszláv nemzetek egymáshoz való viszonyának egy történelmek tartós rendezését.
Ez egy nagyon bonyolult konstrukció volt, amit Tito létrehozott, és ez hát működött is azzal a megszorítással, hogy már a kezdet-kezdetén az alapproblémák, amelyek később az ország felbomlásához vezettek, már jelen voltak Csillagjukban. Az egyik ilyen, hogy a kommunista párt gyakorlatilag az egykori partizánok befolyása alatt volt, és hát itt nem egyforma mértékben voltak reprezentálva az országon belül népességet, tehát a szlovének, horvátok az egykori népfelszabadító háborúban is, hogy úgy mondjam, alul reprezentáltak voltak, viszont a boszniaiak és a montenegróiak felül reprezentáltak. Ennek következtében a titói Jugoszláviában is ez valahol jelen volt egyfajta hatalmi egyensúlyvesztés formájában. Most itt hát abban nagyon ügyesnek bizonyult, hogy amikor a feszültségek hát konfliktus formáját öltötték volna, vagy mielőtt konfliktus formát öltötték volna, akkor belső tisztogatáshoz folyamodott, és hát itt nem volt képletes se a szervekkel, sem a bosnyákokkal, sem a horvátokkal kapcsolatban, végig is ment ez a vasseprő, és ilyenkor újra egyfajta egyensúlyi állapot teremtődött.
Mennyire voltak jellemzőek Titóra a szláv elképzelések? Arra gondolok, hogy mennyire kívánta Jugoszláviát a délszlávok államává tenni. Albánokra, magyarokra, németekre gondolok. Az 1944-es időszakra, az 1944 novemberében kezdődő időszakra, amikor tulajdonképpen fizikai terrorral sújtották a magyarságot, ami gyilkosságokat, a partizánok garázdálkodásait jelentette a vajdaság területén.
Az igaz, hogy Horvátország és Bosznia területén a szerbek jelentős számban vettek részt a partizán mozgalomban, azonban Szerbiában 1944 nyaráig gyakorlatilag nem létezett partizán mozgalom. 1941-ben ott lángolt föl először, de utána ezt leverték a németek, és attól kezdve Szerbiában a csetikek, tehát a királypártiaknak a befolyása sokkal erősebb volt. 1944 nyarán Tito támadást indított a szerbiai csetnik alakulatok ellen, de egyben amnestiát is ígért mindenkinek, aki átáll. nagyon sokan átálltak. Köztük olyanok is beléptek, akik meglehetősen kétes alakoknak számítottak. A szerb nacionalizmus olyan képviselői, mint például Vásza Csubrilovics, aki annak idején a Szarajevó merényletben kezdte a karrierjét, egyike volt a merénylő társaságnak, majd pedig a 30-as években már olyan memorandumot készített el, amely a kisebbségek kitelepítését célozta.
1991-ben, amikor a vajdasági magyarság megkezdte a politikai önszerveződését, és létrejött az első érdekszervezetünk, az első teendőnk az volt, hát persze hosszas vita és vajódás után, hogy ezt a kérdést, vagy ennek a megtárgyalását napirendre tűzzük, és hát jól magam is részt vettem annak a levélnek, beadványnak a megfogalmazásában, amit az akkori jugoszláv hatóságot címeztünk, hogy nézzünk szembe ezzel a kérdéssel, tisztázzuk az áldozatok számát, és hát a körülményeket, amelyek ehhez a vérengzéshez vezettek, mert hát ez súlyos tehertételt jelent a szerb-magyar kapcsolatokra, és hát a kisebbség lélektani állapotára. És hát ez erre a beadványunkra válasz tulajdonképpen mind a mai napig nem történt, hivatalosan nem reflektáltak. Bizonyos elmozdulás talán az utóbbi egy évben mégis van vajdasági szinten, amennyiben hát illetékesek tudomásul veszik, hogy történt valami jogtalanság, sérelmek, de ennek a folyamatnak azért még nem jártunk a végére, és hát nagy hozadéka ennek a legújabb fejleménynek, hogy a kollektív bűnösséget, mint olyat a, legalábbis a vajdasági autonóm tartomány képviselőháza elvetette. De ez azért még szövetségi szinten nem nyert megerősítést, de hát egy folyamat, amely azt hiszem, hogy végül is ezzel zárul, és ez lényeges előrelépésnek számítana, hiszen mondom, majd mind a mai napig kollektív bűnösként kezelték ott a kisebbségeket, köztük ugye a magyarokat. És ami az áldozatok számát illeti, e körül persze természetesen nagy viták, esetleg félreértések, belemagyarázások is vannak. Hát van, aki 7000-ről, van, aki 60000-ről beszél. Én azt hiszem, addig, amíg hát ez a jó szándék nem jelenik meg a szerb hatóság részéről, addig nehéz lesz a pontos számot megállapítani, találgatni nem hiszem, hogy célszerű. De ha abból indulunk ki, hogy lélekszámát tekintve mekkora veszteség érte a magyarságot, hát akkor ez bizony oda ver a 40000-hez.
Jól tudom, akkor 147.500 német menekült el hivatalosan a vajdaság területéről gyakorlatilag, de hogyha az 1930-as népszámlálásnak az adatait vesszük alapul, akkor abból kiderül, hogy élt egy 500.000 német a vajdaság területén, és 1948-ra ez a szám, ez 50000-re zsugorodott.
A meneküléstől kezdve a tudatos kitelepítésig húzódik az a skála, amiről szó volt, és a tudatos kitelepítési politika mellett is több indító ok van, nem pusztán a klasszikus értelemben vett nacionalizmus. Ez persze nem enyhíti természetesen a történteket.
What happened to the Germans and the Hungarians and Romanians? One must.
Mi történt a németekkel, magyarokkal és a körülbelül 60000-nyi nyugatbánáti románnal a partizán hatalom átvétel után? Sorsuk több szempontból is különbözött. A románok gyakorlatilag nem vettek részt Bánát közigazgatásában, ennek ellenére a partizánok nem bíztak meg bennük, mert úgymond konzervatívak voltak, parasztok, az ő szempontjukból inaktívak. Egyébként a kommunista propaganda számára sem voltak túlzottan elfogadhatóak. A magyarokat Bácskában bűnösnek nyilvánították a razzia miatt, Bánátban viszont nem. A kommunista dokumentumok tanúsága szerint a magyarokról hozott döntések is ennek megfelelően különböznek. Ezek szerint a bácskai magyarokat meg kell büntetni, a bánátiakat azonban nem. Ez így is történt. Bácskában tömeges kivégzésekre került sor, az embereket fogságba vetették, és sorolhatnám. Máig nem tudni pontosan, hogy körülbelül hány embert érintett ez a döntés, mivel egyelőre nem hozzáférhető a teljes dokumentáció. A németekkel viszont Bánátban és Bácskában is durván bántak. A hozzáférhető dokumentumok alapján arra lehet következtetni, hogy a németeket a megszállók jelenlévő képviselőinek tartották, tehát mindenütt bűnösként kezelték őket. Bánátban épp úgy, ahol ténylegesen övék volt a hatalom, mint Bácskában, ahol viszont csak egyike volt az ott élő nemzeti kisebbségeknek. Ez azt jelenti, hogy a hatalom kezdettől fogva tudta, mit akar tenni velük. A kollektív bűnösség elvét alkalmazta rájuk. Tehát tömeggyilkosságoknak, nemi erőszaknak, fosztogatásnak, és még sorolhatnám, mi mindennek voltak kitéve.
Elejétől a Vajdaságban legalábbis azért van egy fontos határkő, tehát ugye a katonai igazgatás fellazítása, vagy megszüntetése szempontjából ettől kezdődően már megindulhat az a folyamat, hogy magyar lapok indulhatnak, magyar iskolákat, mert el lehet indítani 45-től, tehát azt gondolom, hogy ahogy egy bizonyos alapvető tisztogatások végbe mentek, ahogy a hatalom megszilárdult, és ahogy egyre inkább egyértelművé vált az, hogy a határ másik oldalán, tehát a korabeli Magyarországon egy Jugoszláviával azonos rendszerű kormányzat fog fölállni nagy valószínűséggel, tehát nem kell tartani úgymond attól, hogy a határon túli Magyarország bármilyen értelme is egy ötödik hadoszlopként akarná használni az ottani magyarságot. Attól kezdődően ez a durva szegregációs politika fellazul.
Tito a térségben meglehetősen erős szerepet szeretett volna játszani. És ezért Magyarországgal a viszonyt nagyon hamar normalizálja. Tehát még mielőtt a kommunisták nyíltan hatalomra kerültek volna, hogy a magyar-jugoszláv együttműködési és barátsági szerződést is kötnek még a fordulatéve előtt. Tehát azt lehet mondani, hogy Titónak a politikájába beleillik az, hogy Magyarországgal normalizálja viszont, és ezért a magyar kisebbség esetében hamar, viszonylag hamar leállítja ezt a tisztogató politikát. Magyarország Jugoszláviával folytatott tárgyalásainak fennmaradtak az iratai, és ebben az szerepel, hogy már a párizsi békeszerződés aláírása előtt a lakosságcsere ötletről letett a jugoszláv fél. Olyannyira, hogy a magyar fél már köszönetet is mond a jugoszláv félnek azért, hogy ellentétben a csehszlovák állásponttal Jugoszlávia nem akar már ilyen lakosságcserét.
Mikortól kezdve alakult meg a Vajdaság, mint önálló közigazgatási terület? Volt ebben szerepe annak, hogy tulajdonképpen Tito óta tekinthetőek a szerbek, a horvátok és a szlovének államalapító délszláv nemzetnek, a macedónok, a bosnyákok pedig államalkotónak?
Én azt hiszem, hogy az 1974-es alkotmány biztosított Szerbián belül Vajdaságnak és Koszovónak olyan fokú autonómiát vagy önrendelkezést, amely valahol mérsékelte az akkor már jelenkező albán-szerb feszültséget is, Vajdaságban is egyfajta egyensúlyi állapotot teremtett a különféle etnikumok között. És hát nem véletlen, hogy amíg ez a 74-es alkotmány érvényben volt, addig valahol maga Jugoszlávia is, mint föderális egység működőképes volt. És egyes meglátások szerint tulajdonképpen a második Jugoszlávia halálának egyik oka pontosan az volt, hogy Szerbia, vagy a szerbség növelve saját politikai befolyását, ugye hát erőszakkal megszüntette Koszovó és Vajdaság autonómiát, illetve hát ezt formálissá tette, és ezzel felbillent az a nagyon bonyolult egyensúlyi állapot, amely hat köztársaság között fönnállt, azzal, hogy Szerbián belül két nehezékként szolgált a két tartomány. És amint a szerbek ezt a helyzetet felszámolták, akkor ez felvillentette a bonyolult egyensúlyi állapotot, amit már nem lehetett később fönntartani.
Mennyiben különleges a macedónoknak a helyzete, hiszen ugye a macedón kisebbségről azt állították a bolgárok, hogy ezek tulajdonképpen bolgárok, illetve a szerb bolgár feszültség az emiatt, a tartomány miatt alakult ki.
Tulajdonképpen a második Balkánháború tényleg arról szólt, hogy ezt a földrajzi értelemben vetett, akkor politikai entitásként nem létező Macedóniát a szerbek, görögök, bolgárok hogyan osszák fel saját maguk között. És az való igaz, hogy a Macedóniában élő szláv többséget szerbek és bolgárok egyaránt a saját nemzetük részének tekintették. Ők is alapjában véve a bolgár nemzet részének tekintették magukat. Kialakult azonban Macedónia és szlávok között is egy olyan politikai törekvés, amely több oknál fogva Macedóniát Bulgáriától elkülönült egységként fogta föl, vagy szerette volna létrehozni, nem mint a macedón nemzetállamát, hanem mint egy sok nemzetiségű Macedóniát. Tehát először kialakult egy olyan politikai törekvés, hogy Macedónia a macedóniaiaké, nem a macedónoké. Majd miután úgy osztják fel a Balkán háborúk során ezt a területet, hogy egy része Szerbiához kerül. Ott ugyan Dél-Szerbiaként felfogva megpróbálják őket asszimilálni, ez nem történik meg. A II. Világháború után viszont önálló nemzeti és állami státuszt kapnak, és azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen mára magáévá tette a macedón identitást, azt mondhatjuk, annak ellenére, hogy történelmi gyökerék a bolgárokkal nagyon szorosan azonosak. A macedón nyelv tulajdonképpen azért a bolgár egy dialektusának tekinthető, és így tovább, és így tovább.
Számomra részben a macedón példa, részben a boszniai muzulmánok nemzeti öntudatának, hogy mondjam, egy új népnek a keletkezése, vagy mostansága montenegróiak nemzeti identitásának a felelősödése jelzi, hogy a nemzetek halálának többször megjósolt ostoba proféciájára rácápol az élet. Hát magában Balkán félszigeten, az újabb időszakban, belátható történelmi időszakban legalább három nép artikulálja a saját nemzeti arcolatát. Tehát éppen, hogy egy ellenkező folyamat megy végbe, és itt hát ilyen szempontból én azt hiszem, hogy így kell kezelni a macedón nép nemzeti öntudatának jelenkezését is.
Jugoszláviát egy nemzeti integrációként foghatjuk fel, azért alakították meg. Miután ez a kísérlet kétszer is kudarcot vallott a 20. században, mind a kétszer véres konfliktusok kísérték. A második világháború az még véresebb volt a térségben, hiszen arra a legobjektívabb demográfiai kutatások is legalább 1 millió áldozatról beszélnek a második világháború alatt. A második véres dezintegrációnak pedig ilyen 250 ezer körüli áldozata van összesen az egész területen. Valószínűleg arról van szó, hogy annyira komoly ellentétek alakultak ki rövid idő alatt ebben a térségben, hogy máshogy nem is mehetett végbe ez a dezintegráció, csak ennyire véresen.
A magyar áldozatok száma, hogyha mondjuk itt a menekültekre gondolunk, akkor csak 50-60 ezer ember, akik tulajdonképpen ennek a háborúnak a következtében hagyták el a vajdaságot. Így van, Hódi úr?
Így van, 50-60 ezerre becsülik. De most a legújabb népszámlálási adatok sokak számára meglepetés szolgált, sokkal borulátóbbak, pessimistábbak voltak demográfusaink, akik hát 220-200 valány ezerre becsülték a magyarság számát, tehát ennél meglepetésükre több volt, hát majdnem 300 ezer.
Mennyi volt a vajdasági magyar áldozatoknak a száma a délszláv háborúban?
Pontos adatokat nem kaptunk, azokról tudunk, akik erőszakokkal besorolt fiatal katonákról, akik hát meghaltak, hát ez mondjuk ilyen százas nagyságrendű. De akik elmenekültek vagy eltűntek, nem tudjuk, hogy az eltűntek között hányan tulajdonképpen fekszenek már föld alatt, sajnos erre vonatkozóan nincsenek pontos adataink. Na most, ami az 50-60 ezer személyre vonatkozik, itt is talán pontosítani kellene a helyzetet, mert ezek egy része ma kétlakivá vált, tehát itt Magyarországon is a KFT vagy vállalkozás, vagy valamiféle munkaviszonyt, letelepülési engedélyt szerzett, ugyanakkor azonban családja részben vagy egészében Vajdaság területén is ott is egyfajta vállalkozást folytatnak. Ezek azok azt hiszem a jövő emberei, akik az átjárhatóságot és azokat a kapillárisokat jelenti, amely a vajdasági magyarság reménytelen leszakadását részben mérsékeli.
A közvetlen anyagi károkat Horvátországban közel 30 milliárdra, 27-28-ra becsülték, Boszniában 60-80 milliárdra, a 98-99-es koszovói háborút és ehhez kapcsolódó NATO légi háború kapcsán a G17 megint 30 milliárd dolláros közvetlen anyagi kárt valószínűsített, ez ugye több mint 100 milliárd, és akkor ebben még nincsenek benne az embargó, a hagyományos gazdasági kapcsolatok megszakadásából fakadó áttételes károk. Most azt gondolom, hogy ilyen borzasztó árat, mint ami ebből a számokból fakadt, a több mint 4 millió halottat, és a több mint 4 millió menekültet, akik hosszabb, rövidebb időre elhagyni kényszerültek otthonukat a 90-es években, az semmilyen nemzetállami program nem ér meg. Tehát ha eredeti felvetésre visszatérve, hogy milyen tanulságok származhatnak ezekből az adatokból, akkor a számomra az egyik legfontosabb tanulság az, hogy a nemzet az nem csak egy elmond valami, hanem konkrét egyének összessége is, és én nem tudom, hogy a szerb nemzeti programnak mondjuk ez miért érte meg, de mondhatnánk adott esetben mást is, hiszen vegyes lakosságú területeken mindenfajta nemzeti program az szükségszerűen háborúval jár, mert egyébként az emberek nem hagyják el az otthonaikat. És bármikor a segítséget kapnak is ugye az elmúlt időszakban ezek az országok. Ugye gondoljunk bele, Boszniába kb. 6 milliárd dollár törtek bele a Dayton óta a nyugati hatalmak. Ez nagyon nagy szám, de mégsem olyan nagy szám a veszteségekhez képest, meg ahhoz képest is, ha figyelembe veszük, hogy ennek az összegnek egy része egyszerűen a helyi nemzetközi apparátus fenntartására ment el. Tehát azt gondolom, hogy csak negatív lehet a szaldó, és a nemzetközi közösségnek nyilván természetesen hosszú távú üzleti érdeke és politikai célja, hogy a térséget regenerálja, de ha nincs háború, és mondjuk akár a 80-as évek gazdasági szintjéről indulhatott volna el a délszláv térsége az európai integráció felé, akkor biztos, hogy közelebb állnának minden szempontból a gazdasági jóléthez és a politikai kiegyensúlyozottsághoz.
Ez az ő napja.
Március 10-e és 15-e között minden nap az MTV műsorán.
Rövid portréfilmek róluk, akik ezeknek a napoknak a valódi hősei.
Az összefoglaló cím az ő napja.
Egy diplomata. A várostrom matematika.
Egy katona.
Részek fosztogatókkal más stílusban kell beszélni.
És egy főhivatalnak.
Mi a háború? Mondjátok, Micsó.
Ön asszonyom fiával együtt letért arról az útról, melyet az én nagy barátom, az ön megboldogult férje végrendeletében megszabott.
Az egyik baradnai elhagyott. A másik megölt az egyetlen embert, akit szerettem.
Ez az út magaslatra visz, de ennek a magaslatnak a neve Vérpad.